Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy az év első vasárnapján együtt lehetünk itt az Úr előtt. Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből szeretnék igét olvasni. Lukács 23.32-től, és majd Bán Mihály testvére megkérném, hogy az ige olvasás után kérjen áldást Istenünk igéjére, és annak a fejtegetésére, üzenetére. Tehát Lukács evangéliuma 23. fejezet, 32-es versétől olvassuk az igéket. Kérném, hogy állva hallgassa meg ezt a gyülekezet, így hallgassuk meg Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Lukács 23. fejezete, Lukács evangélium 23. fejezet 32. versétől így hangzik az ige. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Testvéreim, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni ezt az ige hirdetést, akkor azt mondanám, hogy választunk, hogy melyik lator vagyunk. A bal keze felől áll feszített, vagy a jobb keze felől, aki azt mondja, hogy ments meg engem is, meg magadat is ments meg, aztán oda vigyeszi hozzá, hogy azért hát én is engem is ments meg, és akkor majd hiszünk, hogy te vagy a Krisztus, vagy pedig az a lator, aki azt mondja, hogy emlékezz meg rólam a te királyságodban, mikor visszajössz. Testvéreim, latornak lenni nem jó dolog. Nem jó dolog ott lenni, és kiszolgáltatottnak, az emberek szégyenének, az embereknek a megvetésének a tárgya lenni. Nagyon nem jó. Nem tudom, hogy voltunk-e már ilyen helyzetben. Hogyha voltunk, akkor tudjuk, hogy ez a helyzet nem jó. Nem jó, és kerüljük ezeket a helyzeteket, nem akarunk ilyen helyzetbe lenni, de én úgy gondolom, hogy nincs olyan ember a világon, aki ne lenne ilyen helyzetben, és ne kerülne ilyen helyzetben akár, ha nem is hétről hétre, vagy hónapról hónapra, de az életében egy jó párszor ilyen helyzetben, amikor valamilyen szinten jogosan az emberek megvetésének, gúnyának, vagy éppen egy olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, amiből nem tudunk szabad magunk erejéből. Azt látjuk, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor a kereszten van, akkor az első két szava, ugye az első is elhangzott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az Atyát szólítja meg a bűnösökért, és itt most egy bűnöst szólít meg. A szíve ügye a bűnösök irányába zajlik, és mondhatják egyes emberek, hogy akkor felé nincs semmi szolgálata. De azt látjuk, hogy mindenki felé van szolgálata az Úr Jézus Krisztusnak, mert attól, hogy valaki nincs ott a kereszten, meg éppen nem ő bukott le, és nem az emberek gúnyának, és az emberek megvetésének a tárgya, attól még ő is keresztre való lator, és keresztre való ember. Azért van ez így, testvéreim, mert hogyha nem így lenne, ha egy igaz ember is lett volna, akkor Jézus Krisztusnak valamilyen más megváltási módot kellett volna találnia, vagy keresnie, de az Úr Jézus Krisztus látta, hogy nem lesz egyetlen egy olyan ember sem, aki önerőből üdvözülni tudna. Ezért ő a kereszt halál által kellett, hogy meghalljon értünk. És testvéreim, amikor elhangzik ez a mondat, az sok minden megelőzi. Ez a gonosztevő, nem tudjuk pontosan, hogy mikor csapódott az Úr Jézus Krisztus mellé, viszont valószínű, hogy a szenvedéseiben láthatta Jézust, és a Máté evangéliuma még így jegyzi meg, egy korábbi pillanatot elkapva, hogy a vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Magyarul ez a utólag jófejnek tűnő Lator is gyalázta Jézust. A keresztre feszítve gyalázta Jézust. És ahogy teltek a percek, és teltek az órák, mert Jézus közelében volt, ezért megváltoztatta az ő véleményét. Tetszik az angol kifejezés, hogy I change my mind, tehát hogy mintha kicserélném az agyam, kicserélte az agyát. Kicserélte az agyát, és megváltoztatta a véleményét. Hát testvéreim, mi nagyon sokszor nem szeretjük megváltoztatni a véleményünket, mert akkor nem tűnünk következetesnek. Nem? Ki az, aki szeret következetlen lenni? Úgy hirdetnék a soproni lelki pásztor, a baptista lelki pásztor. No, ő egy nagyon következetlen ember. Hát én ennek nem nagyon örülnék. Szerintem a testvérek se örülnének ezzel kapcsolatosan. Kivéve akkor, hogyha valami olyan téves dolgot képviseltem korábban, amire megvilágított az Úr, hogy ez téves, és ezt szeretném megváltoztatni, és innentől kezdve szeretném azt mondani, hogy én most már nem ezt képviselem, hanem rájöttem arra, hogy ezt kell képviselnem. És akkor persze jönnének az emberek gondolkodása, hogy ó, köpönyek forgató, meg ó, álhatatlan ember, meg ó, ilyen, meg olyan. De nem baj, testvéreim, nem tudom, hogy ez a Lator milyen gúnyokat szenvedett el, még utána, amikor megvallotta az Úr Jézus Krisztus nevét, hogy egyedül ő a bűnbocsátó Isten. Viszont egy valamit tudott, hogy amit eddig képzelt és gondolt az életről, az annyira volt neki elég, hogy itt találja magát a kereszten. Hát nem tudom, hogy érdemes ehhez az élethez ragaszkodni a végletekig, az utolsó leheletig. Érdemes? Hát nem. A Lator, a jobb kézen álló Lator rájött, hogy nem érdemes ehhez ragaszkodni. És ő nem ragaszkodott hozzá, és azt mondta, hogy hát, mint a másik Lator, hogy mentsd meg magadat, és persze minket is. Helyezd 3000 kilométerrel arrébb valahová, mert ha megmentenél, újra elkapnának a katonák, és újra keresztre feszítenének. Ragadj ki innen, vigyél el valahova messzire, ahol nem ismernek engem, és egy új életet kezdhetnék. Milyen szép lenne. Hát testvéreim, az ige nem erről beszél. Nem ezt adta meg. Nem ezt adta meg az Úr Jézus Krisztus. Nem kis csodát akart Jézus véghez vinni a Latrok életében és az emberiség életében, hanem a legnagyobb csodát akarta, a bűnbocsánatot. A legnagyobb csoda a világon, ami létezik, a bűnbocsánat. Nem az embertárstól való kapott bűnbocsánat, hanem az Istentől kapott bűnbocsánat. Ettől nagyobb dolog nem létezik ebben a világegyetemben, mehetünk mi a galaxisok nem tudom milyen végére is, nem létezik. Ettől nagyobb dolog nincs. És testvéreim, azt látjuk, hogy ez a Lator, miközben Jézus közegében van, eközben megváltozik az ő élete. Megváltozik, de miközben megváltozik az ő élete, nem marad csöndben, hanem elkezdi mondani, hogy nem féled az Istent. Magyarul egy élethelyzetben van, és egy élethelyzetben az ő élete kész egy választ adni egy olyan dologra, amit látja, hogy nem jól működik. Mit mond a gonosz tevő? Azt mondja, nem te vagy a Krisztus, mesd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mert mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Mi jogosan bűnhődünk. És testvéreim, ez az ember alapállapota. Amikor valaki majd nem kerül a mennyországba, nem azért nem fog kerülni, mert az Úr majd hoz egy listát, és 48.216 bűn lesz ott rajta felsorolva. Egyetlen egy bűn lesz felsorolva a Biblia szerint, amit János a 16. fejezetében mond az ige. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ennyi lesz az ember bűne. nem lesz más bűn felsorolva a mennybe. Nem azért nem kerül be az ember a mennyországba, mert a 10 parancsolatból 9 és felett áthágott, vagy más felett, vagy egyet. Nem ezért. Egyetlen egy dolog miatt. Mert nem hisznek én bennem. Mert nem hittél Jézus Krisztusban, hogy ő a megváltó, ő a szabadító. Ezért nem kerülsz a mennybe. És testvéreim, ez az ember mit csinál? Bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz a bűnéről, bizonyságot tesz a másik ember bűnéről, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, mint szabadítóról. Ő semmi gonoszat nem cselekedett. És nemhogy nem cselekedett gonoszat, hanem ő, mégis annak ellenére, hogy nem cselekedett semmi gonoszat, mégis középre van állítva, mint a legnagyobb gonosztevő, mert azért volt esztétikai érzéke a rómaiaknak, és azért a legnagyobb gonosztevőt mindig középre tették, nem a sor elejére vagy a végére, hanem középre. És Jézus Krisztus a legnagyobb gonoszságot viselte el, értünk, mert a többi másik kettő gonosztevő nem úgy volt ott, mint aki a többiekért is bűnhődött volna, ők csak saját magukért bűnhődtek. De az Úr Jézus Krisztus az egész emberiség bűnéért szenvedett. És amikor bizonyságot tesz arról, hogy ő igenis a bűnei miatt fog meghalni, akkor nem állít meg, hogy igen, a vétkemért halál jár, hanem azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Miért csak a gonosztevő társának tette a bizonyságot? Miért nem mondta a főpapoknak is, hogy mit képzeltek, hogy ilyesmit mondotok erre az ártatlan emberre? Testvéreim, hát nagyon sokszor azért van ez, mert talán nem érezte magát egy súlycsoportnak, nem érezte magát felé küldetésként, hanem azt látta, hogy itt van egy véleménynyilvánítás, és őról a másik gonosztevőről biztosan tudta, hogy halálos vétket követett el. És testvéreim, nagyon sokszor nekünk nem kell mindenkinek rögtön bizonyságot tenni, és mindenkit tukmálni, meg taksálni, ami Krisztus követésünkkel. Azok felé kell, akik hasonló cipőben járnak, vagy hasonló helyzetben vannak, vagy hasonló életkörülmények között vannak, vagy hasonló nehézségen mennek át, mint amiben esetleg mi is voltunk. És az Úr meg fogja nyitni a mi szánkat, és el fogja mondatni a mi bizonyságunkat. Mi a Lator bizonyságtétele? Mi méltó büntetést kapjuk. Mi a méltó büntetést kapjuk. Ez a bizonyságtétel. Azaz bűneink vannak, és a bűneinkre ez a megoldás, hogy megölnek. De tovább megy, mert itt van itt valaki, aki viszont újabb tovább vívő megoldási javaslatot is tud mondani, még ezek után is. Jézus, emlékezzél meg rólam. És ez egy nagyon érdekes dolog. Miért azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam? Miért nem ilyen szép szavakat használ, hogy Jézus, üdvözíts engem? Jézus, vállald át az én bűneimet? Mert ez mind igaz, de mégsem ezt kéri. Ezt mondja, hogy emlékezzél meg rólam. És úgy elkezdtem ezen gondolkodni, meg úgy imádkozni, meg hogy Uram, miért? Miért ilyen lájtosan, ilyen puhatolózóan mondja ez a Lator? Hát nem tudom pontosan, hogy miért, viszont elkezdtem kutakodni az Ószövetségben az Isten és az emberek megemlékezéséről. Azt látom, hogy először az Istennek az emberről való megemlékezése az Ádám és Évának, amikor kiküldi őket az édenkertből, akkor megemlékezik róluk, hogy hát ők most mezítelenek, és bőrruhát készített nekik. Ez az első megemlékezés, amikor az Isten megemlékezik az emberről. Valami hiány helyzete van, és szeretném ezt a hiányt pótolni. Aztán, hogyha lapozunk még kettőt, így olvassuk az 1 Mózes 8-ban, Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, akik a bárkában voltak vele. Isten megemlékezett. Megemlékezett Noéról. Megemlékezett, ott volt, ott hányattatott azon a bárkán, talán az élelem is fogytán volt, és azt olvassuk, hogy Isten megemlékezett róla. Aztán azt látjuk, hogyha megyünk tovább József életében, József hűséges maradt az Úrhoz, és az Úr Józseffel volt, folyamatosan mondja az ige, hogy az Úr Józseffel volt, és József, amikor megfejti a főpohárnok álmát, akkor azt mondja, hogy de ne feledkezz meg rólam, de emlékezzél meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges, említs meg engem a fáraónak, és vitesd ki ebből a házból, mert Galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettek. Hát melyik a jobb, amikor egy embert kérünk, hogy hát emlékezz meg rólam majd, hogyha pozícióba kerülsz, akkor emlékezz meg, hogy én is oda segítettelek, és sokszor emlékszünk is, amikor valaki valamilyen nagy díjat nyer, akkor elkezd mondani, hogy köszönöm az anyukámnak, meg a tanáromnak, meg az edzőmnek, meg a felkészítőmnek, meg a sok mindenkinek, és megemlékeznek az emberek. Ez teljesen normális dolog, és teljesen észszerű dolog, viszont azt látjuk, hogy a 23. vers azt mondja 1 Mózes 40-ben, de a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Megfeledkezett róla. Hát testvéreim, van ilyen. Van ilyen, hogy mi emberek elfelejtünk dolgokat. Nem tudom, hogy felejtettük-e már el a feleségünknek a születésnapját, vagy a házassági évfordulónkat, vagy felejtettük-e már el azt, hogy esetleg 10 órakor ide kellene jönni az imaházba, időre pontosan, vagy felejtettünk el olyan dolgokat, ami igazániból fontos lenne számunkra, csak valahogy megfeledkezünk róla, mert igazándiból a főpohárnoknak is talán olyan izgalmi állapot vette kezdetét, pláne látva az, hogy a fősütőmestert kivégzik, őt meg fölmagasztalják, hogy nem tudott Józsefre gondolni. De aztán mégiscsak eljött az idő, amikor szembesült a főpohárnok is saját maga korlátaival, és szeretném ebből a Károli fordításból felolvasni az 1 Mózes 41, 9-et. Szól annak okáért a főpohárnok mester fáraónak ilyen módon, az én bűneimről emlékezem e mai napon. Nagyon tetszik nekem ez a szófordulat, hogy az én bűneimről emlékezem. 2 év eltelik, és a fáraó álmot lát, és eszébe jut a főpohárnoknak, hogy valaki az én álmomat megfejtette, és hát valahogy nekem lenne valami törleszteni való kötelezettségem, vagy valami olyasmi, hogy kifejezzem, és nem azt mondja, hogy ó, eszembe jutott, hogy ki lenne ennek a sok ismeretlenes egyenletnek a megoldó képlete, nem ezt, és nem önmagát ajnározza, hogy ó, én tudom a megoldást, és tudom, hogy ki fogja majd elhozni a megoldást, hanem mit mond? Leleplezi magát, ezen a napon az én bűneimről emlékezem. Testvéreim, az emlékezésnek a hiánya, az sok esetben bűn lehet. Sok esetben bűn lehet. Az emlékezés hiánya. A fáraó azt mondja, ez a főpohárnok azt mondja a fáraónak, az én bűneimről emlékezem e mai napon. És akkor, amikor a fáraó, tudjuk, hogy kihívja Józsefet, és József elmondja, megfejti az álmot, akkor áldás származik belőle. Aztán van egy további dolog, ami eszembe jutott, Nehémiás könyvében van ez leírva, az 5.23, 5. fejezet utolsó, 5.19, 5. fejezet utolsó verse. Tartsd emlékezetben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Az Isten megemlékezett Noéről, és a szivárvány évben mindig megemlékezik arról, hogy nem fogja elpusztítani az emberiséget özönvíz által. És Nehémiás azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, hogy mit tettem ezért a népért a te javadra. Aztán Nehémiás könyve ezzel a mondattal zárul, testvéreim, hogy tartsd emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Nehémiás miért mondja ezt? Mások azért nem nagyon jönnek oda az Úrhoz, hogy Uram, majd tartsd már emlékezetedben, hogy mit csináltam, mert talán úgy gondoljuk, hogy az áldások majd apáról fiúra, anyáról leányra szállnak majd, és nem kell az Urat emlékeztetni. Nehémiás valószínű, hogy egy olyan személy volt, aki mivel az uralkodónak az udvarában teljesített szolgálatot, ezért valószínű, hogy ivartalanították, és tudjuk, hogy az Ószövetségben nagyon fontos dolog volt az, hogy valaki az utódai által fog majd dicsőségre jutni, az utódjai még inkább magasabb rangú emberek lesznek, még inkább mindazt tőle, amit tőle kapott az elődöktől, azt kamatoztatja, de Nehémiásnak nem volt lehetősége átörökíteni, nem maradt más számára, csak az Isten. Emlékezzél meg rólam, emlékezzél meg arról, hogy az én javamra, mindarról, amit én tettem. És úgy gondolta Nehémiás, hogy ez lehet a legtöbb, ami neki öröme lehet, hogy az Isten emlékszik arra, hogy mit cselekedett. Testvéreim, mi azért újszövetségi emberek tudjuk, hogy a cselekedetek által üdvözülni nem lehet. Meg lehet emlékezni az Istennek, de jobban örülünk mi annak, hogy az Isten nem emlékezik. Ő tesz is erre ígéretet egyébként. Azt mondja az Ézsaiás 43. hogy a bűneidről nem fogok megemlékezni. Mi jobban szeretjük azt, amikor az Úr nem emlékezik. De az Úr tesz is erre ígéretet, hogy ő nem fog megemlékezni a mi bűneinkről. De akkor mire emlékeznem velünk kapcsolatban? Testvéreim, azt látjuk, hogy az a Lator azt kéri, hogy emlékezzél meg rólam. És az Úr Jézus Krisztus nem gondolja ezt nagyon alantas dolognak, hogy nem látod, hogy itt szenvedek, meg most próbálom kilehelni a lelkem, meg megváltani az emberiséget, te meg ilyen kívánságokkal jössz ide hozzám, hanem azt mondja, hogy ma bizony mondom néked, ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Ma velem leszel. És testvéreim, nem a mán, nem a paradicsomon van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy velem. Velem leszel. Nem csak velem vagy, vagy velem voltál, hanem velem leszel. Ma velem leszel a paradicsomban. Persze, nem utolsó szempont az, hogy ma, az sem egy utolsó szempont, hogy a paradicsomban, tehát az örök életben, viszont, hogy velem leszel, ezen van a hangsúly, testvéreim. Azon van a hangsúly, hogy te tőlem kapod a bűnbocsánatot, és ezért fogsz velem lenni. És testvéreim, amikor mi örömeket keresünk, vagy én, ahogy ez leíratik, ma velem leszel a paradicsomban, olvasnánk tovább, hogy 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ilyenkor elnémulna, és azt mondaná, hogy jó van, kösz Uram, akkor én most itt nyugodtan meghalok. Hát én nekem biztos, hogy nagyon sok kérdésem lett volna, még az Úr, de hogy lesz az ott, meg milyen lesz az a paradicsom, meg mi még az én dolgom itt a kereszten. Ez a Lator nem kérdez többet, hanem megelégszik ezzel, és amit az Úr mondott, ezt elfogadja. És testvéreim, úgy gondolkodtam rajta, hogy olyan jó lenne, hogyha a mi életünkben, az enyémben elsősorban, az öröm, a vigasság, az újjongás, a boldogság úgy hatékonyan jelen lenne. És azt látom, hogy sokkal jobban is jelen kellene lennie, mert nem egy elhagyatott ember vagyok, nem egy hajléktalan, nem egy rosszul szituált, vagy nem tudom, hogy milyen éhségekkel küzdő, hanem olyan ember vagyok, akinek nagyon sok öröme meg boldogsága lehetne. És milyen örömeket kér tőlünk a mi Istenünk? Sokszor mi nem olyan örömökben keressük az életünk értelmét, amire az Úr ígéretet tett. Mert az Úr arra tett ígéretet, azt mondja a Máté 5.11, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Nem tudom, hogy tudunk-e boldogok lenni azért, mert esetleg rosszat mondanak rólunk. Hát ezért nem nagyon szeret az ember boldog lenni. Aztán mondja az ige tovább, de a hívő embernek ez egy öröm lehetőség. Ugye a 8 boldog mondás, ez már a 9. A 8 boldog mondásban az van, hogy én mit teszek, hogy milyenné váljak, hogyan viszonyuljon hozzám az Úr, és ezáltal hogyan mutassam ki, hogy boldogok a lelki szegények, akik rájönnek, hogy Istenre van szükségük, vagy akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. De itt már olyasmi van, amiről én nem tehetek. Ez rajtam kívülálló valami. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. Örüljetek és újongjatok. Hát testvéreim, valami ilyesmi örömre lenne olykor nekünk szükségünk. Ezért örülhetnénk és újonghatnánk. Aztán mondja tovább az ige, Lukács 15-ben, emlékszünk rá, amikor tékozló fiú példázatában hazamegy a tékozló fiú, és utána a mezőről hazaérkezik az idősebb fiú is, és mit mond neki az apa, amikor úgy jól ledorongolja az atyát, hogy én itt gürizek meg, még egy kecskegírát se adtál, hogy örüljek az én barátaimmal, azt mondja, hogy vigadnod és örülnöd kellene. Testvéreim, én azt hiszem észre, hogy nagyon sokszor akkor vagyok szomorú, amikor örülnöm kellene, és nagyon sokszor akkor vagyok vidám, amikor meg sírnom kellene. Nem tudom, hogy vagyunk-e ezzel így. Amikor a Bibliát olvas az ember, arra jön rá, hogy mi pont fordítva csináljuk az életünket. Mi pont fordítva viszonyulunk a dolgokhoz, úgy, ahogy a világ kéri tőlünk, mi annak örülünk, mi annak tudunk boldogok lenni, és alig tudunk már annak boldogok lenni, amit az Úr kér tőlünk. Arnak, hogy valaki megtért. Hát ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos örömködési ok. Hát azt mondja János a levelében, János 3. levelének a 4. verse, hát az én Bibliámban már csak így szerepel, azt mondja, nincs nagyobb örömem annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Testvéreim, van ennél nagyobb örömünk? Hát akkor nagyon nagy a baj. Nagyon nagy baj van. Hogyha nagyobb örömünk van annál, mint hogy a mi testvéreink igazságban járnak, mint hogy a mi gyermekeink, mint hogy a mi szeretteink, mint hogy akik itt vannak ebbe a terembe, van ettől nagyobb örömünk, akkor oda kell mennünk az Úrhoz, és azt mondani, hogy Uram, ki vagyok én? Milyen örömökre vágyok igazándiból? Azt gondolom, hogy azok tudnak olyan örömet adni, amiben nem lehet megcsömörleni. Nem tudnak. Képtelenek. És mi nagyon sokszor ilyen örömökért küzdünk heteket, hónapokat, éveket, mert azt gondoljuk, hogy ezek az örömök fognak bennünket majd olyan emberré tenni, amilyen emberré válni akarunk. Testvéreim, nagyon sokszor elgondolkodok rajta, mert jönnek oda hozzám emberek, hogy építsen már föl az életüket. Hú, mondom, az elég nagyot kértél tőlem, hogy tudom én fölépíteni az életedet. Mert ő neki arra lenne most szüksége, hogy a nulláról föl legyen építve az élete. Mert szeretné tudni, hogy kicsoda ő valójában. Testvéreim, kicsoda vagyok én valójában? Kicsoda a Lator valójában? A Lator azt mondja, hogy én egy halálra ítélt bűnös vagyok. Egy halálra szánt bűnös vagyok. Ez vagyok. Ez vagyok. Tehát amíg nem jut ide el az ember, hogy ez vagyok, addig senkinek az életét nem lehet nem, hogy fölépíteni, hanem nem lehet még elindítani se. Nem, hogy fölépíteni. És testvéreim, azt mondja az ige, hogy és azt mondja ez a Lator, hogy én a bűnöm miatt vagyok itt a kereszten. De itt van Jézus, aki, hogyha megemlékezik rólam, amikor az ő királyságába eljön, akkor én egy olyan ember leszek, aki bár itt vagyok a kereszten, és keresztre vagyok feszítve, de a világ legboldogabb embere leszek. És a világ legboldogabb embere ebben a pillanatban, ez a Lator volt. És igazzá vált az, amit mondtak amit mondott Jézus, hogyha ti nem valljátok meg az én nevemet, és hogyha ti nem dicsőítetek engem, ahogy teszik ezt a kisgyerekek, akkor nem csak a kisgyerekek fogják, hanem a kövek. Kinek a bizonyságtétele hiteles? Ennek az embernek hiteles a bizonyságtétele, ennek a Latornak? Hát úgy látom, hogy nemhogy a Lator társa, nemhogy a körülötte élő emberek nem tértek meg, hanem még a Lator társa se tért meg. Aki felé talán egyetlen küldetése volt. Elmondta a küldetését, és nem tért meg. Nem egy siker evangélista, mégis azért a következő évszázadok folyamán én úgy gondolom, hogy nagyon sok ezer ember tért meg a Latornak a bizonyságtételére. nagyon sok ezer. Talán nem akarok itt milliós számokat mondani, de biztos, hogy nagyon sok ezer ember mondta azt, hogy hogyha még őneki is volt lehetősége, akkor talán nekem is van. És testvéreim, addig, amíg nem tudjuk kimondani, hogy én olyan örömökre vágyok, amit az Isten akar nekem adni. János 16-ban az elején azt mondja Jézus, ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok, a zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Testvéreim, nem mi akarjuk mindig emlékeztetni az Urat, bár van rá lehetőségünk, hanem az Úr akar bennünket nagyon sok minden másra emlékeztetni. Mert hogyha mérlegre akarjuk tenni az Istennek és a mi emlékező képességünket, akkor hát nem mi fogunk nyerni. Maradjunk ennyibe, és akkor nem degradáltam le túlságosan az emberi elmét. Higgyük el, hogy az Isten emlékszik arra, hogy mit ígért nekünk. Nagyon sokszor mi nem emlékszünk. Én megmondtam nektek, olvassuk, éljük az igét. És azt mondja még itt ennek a 16. fejezetnek a további versében, amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is a szomorúság fog el, de ismét meglátnak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Testvéreim, talán ezért nem kérdezett, a Lator se tovább az Isten országa dolgairól, mert megkapott mindent. Hogyha több kérdésem van, mint válaszom, akkor nagyon nagy baj van. Testvéreim, az Úr azt akarja, hogy válaszaink legyenek. A válaszokat pedig csak az Úrtól megkapva tudjuk. Akinek válaszai vannak, nem pedig elsősorban kérdései, az egy nagyon boldog ember. Adja az Úr, hogy olyan válaszaink legyenek, mint a Latornak, mint a vakon született embernek. Vak voltam, de most látok. Bűnös voltam, de most Jézus Krisztus az, aki az én életem ura. Adja meg az Úr, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen.